A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Mi az, ami érvényes mindenkire, mindenkorban és minden helyzetben? Ezzel a kérdéssel foglalkozik keddesti alkalmain Pál Feri atya mentálhigiénész szakértő. A Budapesti Kertészeti Egyetemen hallható előadásokhoz kapcsolódik a Teljességre hangolva műsora is. Köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntlek Pál Feri atya téged is.
Én is téged és az adás hallgatóit.
Az előző műsorban a szándékos vakság kapcsán egy hármas szerkezetről beszélgettünk, rendszer, helyzet, ember. Arról, hogy ezek a szintek milyen hatással vannak egymásra, van-e átjárás közöttük. Szó volt arról, hogy ha egy élő rendszer nem működik jól, létrejönnek bizonyos helyzetek, és ezeknek a helyzeteknek a nagy részében az emberek többsége elbukik. Kérlek, összefoglalóan világítsuk meg ezt egy rövid példával. Milyen felelőssége van itt a szinteknek, úgy, hogy sem önvád, se önfelmentés ne legyen egyik szinten se.
Azt a példát hoztuk, és valóban nagyon röviden szeretném mondani, mert itt a kutatási eredményeink szinte egyáltalán nem mutatnak szórást, tehát nagyon stabilan jönnek ki mindig ugyanazok az adatok, ez pedig az, hogy az első baba születése kapcsán és után a házastársi elégedettség 10-ből 9 vagy 8 párnál meredeken zuhan lefelé, vagyis az első baba születése kapcsán a rendszer megváltozik, ennek kapcsán a férj és a feleség a fokozott terhelés miatt elkezdik félreérteni a helyzetüket, miközben a hiányaik, a veszteségeik, a leterheltségük az nagyon reális. Elkezdenek elégedetlenek lenni egymással, a házassággal, a kapcsolatukkal, és ennek okán 10 emberből 9 vagy 8 vagy 10 helyzetben 8-szor vagy 9-szer a félreértelmezett helyzet okán elkezdjük egymást bántani. És a hiányainkat, a fájdalmainkat, a szükségleteink kielégületlensége okán elkezdjük az egymás felé való negatív jelzéseinket fölszaporítani, és elkezdünk már sokat veszekedni, vagy elhidegülni, vagy eltávolodni, vagy elégedetlennek lenni. Nem is akarom ezt hosszabban mondani. Egy egészen máshonnan jövő kutatásból például az derült ki, ott arra voltak kíváncsiak, hogy melyek azok a korszakok, ahol a legtöbb hűtlenség történik meg, és mondjuk így, hogy láss csodát, az egyik ilyen korszak éppen az első baba születése körüli 9 hónap, 1 év. Tehát ráadásul azok a hiedelmeink, hogy az apuci, az anyuci, a férj, a feleség erre vágytak, hogy végre megszülessen a pici baba, hogy ez milyen nagyszerű, és akkor mindenki boldog. Jó, hát nem könnyű, de hát mindenki úszik a boldogságban. Ez egyszerűen nem így van. És mert nem így van ez a vakság, hogy meg vagyunk zavarodva, nem is tudjuk, hogy csak mi vagyunk ilyen bénák, vagy ügyetlenek, vagy pont nekünk nem jön össze, hát elvileg boldognak kéne lennünk, most kéne a legjobban lennünk, de egyébként ez nem így van, nem kéne most a legjobban lennünk, mert ilyenkor nagyon fáradtak és kimerültek. Hát szabad akkor átélnünk ennek a nehézségét. És hogy ezért van óriási jelentősége, hogy tudjam, hogy hogyan működik a rendszer, hogy most a társkapcsolati elégedettség szempontjából realitás lesz az, hogy kevesebbet tudunk egymással törődni, mint amennyire mind a kettőnknek szükségünk lenne. Ez egy rendszer szintű probléma. Nem azért, mert bárki felelős. Ugye ezt mondhatod, hogy anélkül, hogy fölmentenénk, vagy hogy hibáztatnánk valakit. Hát éppen ez a lényeg, hogy fölismerjük, hogy az a helyzet, ami létrejött, ez egy természetes helyzet, nem kell egymást hibáztatni, de ne is mentsük föl magunkat az alól, hogy itt mi tudunk valamit csinálni, mert pontosan mi tudunk. Tehát létrejön a rendszer szintű probléma, hogy kevesebb időt és energiát fordítunk egymásra. Létre fognak jönni a helyzetek, amiben azt tudjuk tenni, hogy fölismerjük, hogy most ez az a helyzet. És tudjuk, hogy ebben a helyzetben a legpocsékabb dolog, ha elkezdjük egymást bántani. Elkezdjük egymást kritizálni, elkezdjük egymást szídni, és elkezdjük újból és újból az elvárásainkat tolni és mondani, és a másikat meg akarjuk változtatni, hogy ez a legpocsékabb reakció ezekre a helyzetekre. És ahol megjelenik az én személyes felelősségem, hogy akár kis dolgok is nagyon nagy segítséget jelenthetnek. Például a férj tudatosítja magával azt, hogy ő apa is, és most nem csak a veszteségénél van, hanem az apaként való nyereségénél. A feleség pedig tudatosítja magával azt, hogy nem csak anya, még akkor is, hogyha a nap 24 órájából 23-at anyai szerepben tölt, és visszajelzéseket ad a férjének, hogy látja őt, mint férfit, látja őt, mint férjet, hogy vágyik rá és vonzódik utána, és ezt a kapcsolatot akarja, nem csak mint szülőtársi kapcsolatot, hanem házastársi kapcsolatot és férfinő kapcsolatot. Ezek látszólag nagyon pici erőfeszítések vagy változtatások, mégis lényegivé válnak.
Meg mindig a rendszer, helyzet, ember szerkezetben vagyunk, de hozzunk be talán egy másik szempontot. A rendszerek mindig tömegnek, vagy általában tömegnek látják az egyének sokaságát, és egyfajta logikus, érthető viselkedést várnak el ettől a tömegtől, ugyanakkor az egyének ennél sokkal kiszámíthatatlanabbul emberi módon működnek, emberi módon cselekszenek. Ez egyfajta feszültséghez is vezethet a rendszer és az egyén, vagy a rendszer és az ember között.
Azt lehetne idehoznunk, hogy Richard Taylor, aki 2017-ben megkapta a közgazdaságtudományi Nobel-díjat, pontosan a mi témánkra vonatkozóan hozott nagyon-nagyon izgalmas, számtalan kutatási eredményt, magyar nyelven is elérhető, és ő volt az, aki a viselkedési közgazdaságtan megalapozásáért kapta ezt a Nobel-díjat. Többek között egy nagyon-nagyon érdekes történetet mond el a saját életéből. Azt mondja, hogy hát ő fiatal közgazdász tanárként az egyetemen arra gondolt, hogy szeretné megtudni, hogy a diákok közül kik azok, akik mondjuk egy ZH-ra, egy zárt helyre, egy komolyabb megmérettetésre valóban fölkészülnek. Ezért arra gondolt, hogy be fog tenni erre a számonkérésre néhány nehéz feladatot, amit csak azok fognak tudni megcsinálni, akik elég komolyan elmélyültek az anyagban. És lesznek középnehéz, és lesznek könnyű kérdések is, és ezáltal ő elég világosan fogja látni, hogy kik azok, akik tényleg tanulnak, és kik azok, akik esetleg csak az órán, az előadáson figyeltek, és kik azok, akik egyszerűen elő se vették a könyvet. Az történt, hogy a legjobb diákok a 100 lehetséges pontból 72-73-akat értek el. Richard Taylor fiatal tanárként azt mondta, hogy ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a 72 vagy 73 pont az akkor 2-est vagy 3-ast jelentene. Na, 73 pont lesz akkor az 5-ös. Mondjuk 73-tól 65-ig mindenki 5-ös lesz, és 65-től 58-ig mindenki 4-es lesz. Tehát a pontszámok nem befolyásolták az érdemjegyeket. És mégis, miközben beírta az indexekbe, hogy 5-ösök, meg 4-esek, a diákok tiltakoztak, és föllázadtak ellene.
Rosszabb jegyet szerettek volna maguknak, nem, mert a 67 nem. pont az nem 5-ös?
Nem, egyáltalán nem. Hanem nehezményezték az, hogy ők, akik tanultak és fölkészültek, hogy csak 72 pontot érnek el. És Richard Taylor ebben a pillanatban azt gondolta, hogy ez tulajdonképpen az akkori fönnálló közgazdasági, közkeletű nézőpont szerint egy érthetetlen és értelmezhetetlen jelenség. Hogyha az emberek, ő ezt így nevezte később, ökonok lennének, vagyis mindig az optimális döntéseket hoznák, és optimálisan cselekednének, mert hát hogy máshogy, mindig racionális, logikus cselekvéseik lennének, mert hogy ezek mind okos belátásokon alapulnának, akkor tulajdonképpen ezek a negatív érzések meg se kellene, hogy jelenjenek.
Ez tulajdonképpen egy szándékos vakság, mert feltételezi, hogy logikusan viselkednek az emberek, vagy az ökonok.
Igen, ez tulajdonképpen egy olyan hipotézis, ami mára már megdőlt. És ezért is mondja Richard Taylor, hogy tulajdonképpen ő azért kapta a közgazdaságtudományi Nobel-díjat, mert kutatásokkal tudta igazolni, hogy az eddig lényegtelennek tűnő szempontok lényegesek. Vagyis, hogy az ember nem ökon, hanem ember. És mit csinált, mert nagyon érdekes a történet vége.
Volt folytatása a
kutatásnak. Volt folytatása. Hát nyilván ő is érezte, és ez megint egy furcsa dolog, hogy ő is kellemetlenül, kényelmetlenül érezte magát amiatt, hogy lázadoznak ellene, miközben tulajdonképpen meggyőződése volt, hogy az a gondolatmenet, amit ő kitalált, hogy legyen háromféle nehézség típusa a feladatoknak, az egy helyes dolog, és hogy tanárként ez egy reális döntés volt. A következőt találta ki. Fölemelte a maximálisan elérhető pontszámot 137-re. Ebben a pillanatban a legjobb diákok természetesen nem érték el a maximális pontszámot, de 100 pontot értek el. És egy csapásra minden megváltozott, miközben az érdemjegyek pontosan ugyanazok voltak, az arányok pontosan ugyanazok maradtak, de azzal, hogy a legjobb diákok 100 pontot tudtak elérni, a négyesek meg 85 körül értek el, mindenki megnyugodott. Ez őt még jobban megerősítette abban, hogy az emberek emberek és nem ökonok.
De vajon mi magyarázza ezt a 100 pontos elégedettséget, hogy a 100 pont az olyan szép kerek egésznek tűnik, vagy egy korábbi zéhán 100 pontot lehetett elérni, ez nem sikerült, a következő zéhán sikerült a 100 pontot elérni, igaz, ott már 137 volt a maximum pont. Mi magyarázza ezt az emberi viselkedést, ezt az apróságot, de ami ugye savaborsa?
Föltételezhetően az a rutin, az, amit egész pici korunktól kezdve megtanulunk, hogy mit jelent a 100%. És nyilván a közgázon az, hogy 100%, ez egy értelmes és értelmezhető és egy nagyon fontos valami, hiszen hát ebben a rendszerben gondolkozunk, hogy 100% és 80 és 70 és 20. És ezért azok a diákok, akik elértek 101%-ot, mert ilyen is történt, 103%, hát az maga volt a paradicsom, maga volt a gyönyörűség, szinte kifeszítették a valóságnak a határát, és átélték, hogy ők mennyire nagyszerűek. Miközben a 73 pont is ugyanazt a tudást hordozta, mint később az a 101 vagy 102 pont, és ebből is látszik, hogy mennyire érzelmi, vagy irracionális elemek döntőek a döntéshozatalunkban, az elégedettségünkben, az ember voltunkban.
Ugyanakkor a rendszerek, ahogy azt korábban mondtam, feltételezem, hogy ez megállja a helyét, a rendszerek mégis tömegként tekintenek az egyének sokaságára, és nagyon sokszor személytelenítik is. Nem egyént látnak, hanem tömeget.
Megint hadd forduljak vissza Richard Taylorhoz, mert ő azt mondja, és ezt leírja a könyvében, amihez azért nem kis bátorság kell, hogy mire valaki elvégzi a közgazdaságtudományi egyetemet, kap egy diplomát, főleg ha PhD fokozatot szerez, akkor tulajdonképpen az egyetemi oktatás során megtanulja, hogy ne embereket lásson, hanem elképzelt lényeket, hogy ne emberekkel számoljon, hogy a másik emberhez már tulajdonképpen ne emberként viszonyuljon, és erre is hagy hozzak egy példát, ami nagyon döbbenetesen világítja ezt meg, ez pedig az, hogy a következő nagyon egyszerű kérdést tették föl egy kutatásban. Bárki lehetett ennek a kutatásnak a résztvevője. Reprezentatív kutatásról van szó. A kérdés így szólt. Képzeljük el, hogy délután elkezd havazni, egész éjszaka havazik, és nagyon nagy mennyiségű hó hull le néhány óra leforgása alatt. Másnap reggel kinyitnak a boltok, és az élelmes boltos 25%-kal megemeli a hólapát árát. A kérdés az, hogy ez méltányos-e, vagy nem. Ez rendben van-e, vagy nem. Az emberek 82%-a azt mondta, hogy ez nem méltányos, hogy ez nincs rendben, hogy ez nem igazságos, hogy ez tulajdonképpen egy visszaélés. Rászoruló embereknek a kihasználása. Visszaélés egy nehéz helyzettel. 18% azt mondta, hogy ez rendben van. Ezt a kérdést föltették végzett közgazdászoknak. Az arány pont a fordítottja lett. A végzett közgazdászok azt mondták, 80%-uk, hogy ez teljesen rendben van. És már csak 20%-uk mondta azt, hogy azért ez, ez valahogy nem stimmel, hogy ebben van valamennyi kizsákmányolás, valamennyi embertelenség, valamennyi kihasználás, valamennyi mondjuk így jogtalan előnyszerzés, hogy ez így nem méltányos, valahogy nem emberséges, van benne valami nem tisztességes. Hát milyen érdekes, hogy több mint 80% erre a kérdésre egy, így mondanám, józan emberi választ adott, ami egyébként viszont egy alapvető igazságnak mond ellent, a piac törvényeinek alapvető igazságának, hogyha nagy a kereslet és kisebb a kínálat, akkor föl fognak menni az árak, és ha nagy a kínálat és kicsi a kereslet, akkor majd levisszük az árakat, és hogy ez így normális. Igen ám, de érdekes módon 100 emberből 82, miközben azt mondja, ténylegesen, mikor nagyon nagy a hó és kevés a lapát, akkor, hát kétségkívül logikusnak tűnne, hogy akkor árat emelünk. Az emberi természet azonban mégis berzenkedik ez ellen. És az a megrendítő, hogy elvégzünk egy egyetemet, és tulajdonképpen mi magunk elveszítjük azt a látásmódunkat, hogy már ne a gazdasági élet szereplőit lássuk, a jogász elkezd jogalanyokat látni, az orvos már csak betegeket lát, a tanár már csak biomasszát lát, a pap már csak bűnös embereket lát, vagy nyájat lát. Az összeszőr föláll a hátamon, amikor nyájazunk. Hát én nem is tudom, ezt miért nem kéritek ki magatoknak. Persze én értem, a jó pásztor képének van egy ereje, de az, hogy titeket nyájnak lássunk, hát ez egyszerűen szörnyű számomra. Főleg akkor, hogyha ti nyáj vagytok, én meg egy ember, nem? Mert én vagyok a jó pásztor. Hát ez egyszerűen szörnyűséges. De hogy elvégzem a teológiát, és 6 év múlva már enyém ez a kép, hogy ti egy nyáj vagytok, bűnös nyáj, és akkor én meg persze ember vagyok, tehát azért van is egy kis hierarchikus különbség köztünk, de egészen szörnyű.
Ezek kiragadott példák különböző tudományterületekről, vagy különböző területekről, de jól mutatják azt, hogy egy hiedelemvilágot hogy sajátítunk el, hogy kellene logikusan működnie a rendszernek és abban az egyénnek? Vagy behozhatjuk ide a következő kifejezést, amit említettél a keddi alkalmak egyikén, Kahnemantól az elméleti vakság jelenlétét vagy jelenségét?
Igen, Daniel Kahneman az egyetlen pszichológus jelenleg, akinek Nobel-díja van, mert nincsen pszichológiai Nobel-díj, hanem közgazdaságtudományi Nobel-díjat kapott, és ami a történet érdekessége, hogy Daniel Kahneman együtt dolgozott sok éven keresztül Richard Taylorrel, és egyébként ő pszichológusként előbb kapott közgazdaságtudományi Nobel-díjat, mint Richard Taylor, és neki közös kutatásaik vannak pontosan ezeken a területeken, a viselkedési közgazdaság területén, és amikor Daniel Kahneman azt mondja, hogy létezik az elméleti vakság, akkor pontosan arról beszél, hogy egyszer csak olyan hiedelmek válnak a gondolkozás alapjává, alapigazságá, szinte axiómává, hogy szokták mondani, amelyek tulajdonképpen hiedelmek, és valamilyen vakságot tükröznek. Például, hogy a közgazdaságtudománynak nagyon fontos volt, hogy tudományosan megalapozza a saját tudományosságát, ezért nagyon szerette magát számokra visszavezetni. Ez egy természetes igény nyilván minden tudomány ágnak, hogy a maga tudományos értékét és jogosságát, mint tudományt megalapozza. Igen ám, de ez többek között oda vezetett, hogy elveszítettük szem elől az élő embert, mint realitást.
Kahneman kutatta talán a veszteséget is, és rámutatott arra, hogy ugyanannyi veszteség kétszer annyira fáj, mint ugyanannyi nyereség. Tehát, hogyha valaki 20 forintot elveszített, sokkal-sokkal jobban bánkódott, buslakodott felette, mint hogyha 20 forintot nyert volna. Most ez egy nagyon-nagyon leegyszerűsítése ennek a kutatásnak, de hogy valahogy a veszteségeink sokkal intenzívebben befolyásolnak bennünket, érintenek bennünket.
Ez derült ki. Körülbelül valóban, ahogy mondott, kétszeres a szorzó, ami hát nem tűnik reálisnak, hát most miért, nem ugyanannyi nyereség, ugyanannyi veszteség, ugyanazokat az érzéseket kelt, illetve olyan értelemben, hogy ugyanazokat az érzéseket, persze örömet és szomorúságot, tehát nem ugyanazt az érzést, hanem az lehetne a hipotézisünk, hogy ugyanolyan mélységig, vagy ugyanolyan intenzitású érzést kelt majd bennünk. És nem így van. Az öröm fele akkora, mint amekkora a szomorúság vagy a veszteség, hogy mondod. És hogy ebből az is következett, ott a kutatásokból kiderült, hogy egy pont után például emiatt is többet kockáztatunk akkor, ha nem akarunk veszteségeket, mint amennyit kockáztatunk, ha akarunk nyereségeket. Tehát a veszteség elkerülése miatt nagyobb kockázatokat vagyunk hajlandók vállalni, mint azért, hogy valami, most így mondanám, hogy valami jóra forduljon. Például egy társkapcsolatban mennyire-mennyire lehet látni, hogy 2 év, és 8 év, és 14 év, és a házas felek nem kockáztatnak azért, hogy jobban éljenek, nem anyagilag, hanem emberileg, nem kockáztatunk. És amikor elérkezünk a válás széléig, akkor lehet nem egyszer látni, mondjuk általában nem egyszerre érkezünk el oda, hanem mondjuk a feleség egyszer csak kiborul, és azt mondja, hogy most elegem van, hogy 11 éve mondom neked, hogy ez nekem így nem jó, és figyelj már rám, és törődj velem, és amikor úgy borítja az asztalt, abban a pillanatban a férfi egyszer csak eljut a veszteség rémületéig, és elkezd kockáztatni. És azt mondja, akkor most menjünk pszichológushoz, miközben 11 évig azt mondta, hogy ugyan már, mert nekünk nincs szükségünk terapeutára. Mi problémánk, nekünk kell megoldani. Mi mit tudna az hozzátenni? Mit majd itt okoskodik, úgyis semmi más nem csinál, csak meghallgatnak, meg hümmögnek, vagy jönnek a hülye tanácsaikkal. És egyszer csak, amikor a vesztesség karnyújtásnyira kerül, elkezdünk kockáztatni, ami egyébként rendben van, csak nagyon fájdalmas, hogy akkor ébredünk föl, ugye a szándékos vakság témája, hogy ez a férfi, mint hogy nagyon sok férfi, meg persze sok nő, akkor ébred föl, hogy most már tényleg be kell vetnem magam és kockáztatnom kell, amikor sokszor már késő. Nem volna késő, de persze ők úgy élik meg, vagy már olyan sok sebet okoztak egymásnak, annyit bántották egymást, hogy nem biztos, hogy ez a kockázat már eredményes lesz.
Kahneman megerősítette azt is, hogy a boldogság nem egy állapot, hanem folyamat, és nem cél, hanem irány.
És azért örülök ennek, hogy így fogalmazta, mert tulajdonképpen Carl Rogers, a humanisztikus pszichológia atya, már több mint 50 éve ugyanezt leírta, pontosan ugyanerről beszélt. És ez azért érdekes, mert ő leírta, hogy a boldogság az egy folyamat, és nem cél, hanem irány. Ő kifejezetten hát emberekkel, csoportokkal foglalkozott, közesen volt a kutatásainak bármilyen gazdasági, közgazdaságtudományi területhez. És érdekes módon Kahneman, aki elkezdte egy egészen más területen nézni, hogy jó, de akkor a döntéseinkben hogy vagyunk, jó, akkor ki az elégedett egy vásárlás nyomán, vagy egy valami vagyonszerzés nyomán, vagy ahogy a cég működik, hogy ki elégedett és ki nem, és aztán ez hogy befolyásolja a döntéseinket, hogy befolyásolja a cselekvésünket, hogy befolyásolja az életünket és a boldogságunkat. Ugyanez derült ki. És itt mondhatunk egy nagyon egyszerű példát, mert azzal röppant gyorsan meg tudjuk világítani, hogy miről van szó, hogy a boldogság ebben az összefüggésben is kiderül, hogy inkább folyamat, mint állapot, hogy van egy ember, aki azt mondja, nekem 30 egységnyi a jövedelmem, de tulajdonképpen néhány éve még 20 volt. Pár év alatt most 30 lett. A másik ember azt mondja, nekem évek óta megvan a 30 egység jövedelmem. Nem csökken, nem nő, tartom. És van egy harmadik, aki azt mondja, nekem 30 a jövedelmem, de hát tulajdonképpen tavaly még 40 volt. Egy év alatt 40-ről 30-ra csökkent. Melyikük boldog? Melyikük van jól? Ha a boldogság kizárólag egy állapot lenne, ahogy a szándékos vakságainkban ezt nem egyszer hisszük, ezek téves hiedelmek, de ragaszkodunk hozzájuk, akkor 30-30-30 egyformán kéne, hogy jól legyenek. És nyilvánvaló, hogy nem így van. Mert akinek 20-szól 30-ra emelkedett a jövedelme, ő kifejezetten jól van. Akinek stagnál a jövedelme, ő valószínűbb, hogy nincsen jól, esetleg nem nagyon rosszul van, de nincs annyira jól. Akinek meg csökkent a jövedelme, hiába tudja a szükségleteit egyébként kielégíteni belőlük, érdekes módon nincs jól. És ez nagyon jó bizonyítja, hogy a boldogság folyamat, és hogy az ember egy személy, nem pedig egy ökon.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Biksa Levente nevében is búcsúzik a műsor szakértője,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.